Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai istentisztelet igehirdetési alapigéjét, amint feljegyezve találjuk Péter apostol első levele 4. fejezetében, a 12. verstől a 19. a következőképpen. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumában? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hű teremtőnek. Ez Isten igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, Péter apostol levelének most fölolvasott soraiból a korai kereszténységnek az a mindennapi, sokszor keserű tapasztalata, az arra adott válasz, az abból fakadó reakció csendül vissza, ami olyannyira jellemző volt. A keresztény hitre tért gyülekezetek élete nem volt diadalmenet. Sokaknak a szemében nem volt éppen üdvös, amit cselekedtek, akár vallási, akár társadalmi, politikai alapon. A zsinagógai gyülekezetből kirekesztették azokat, akik onnan kiválva, onnan megerősödve a Krisztus hitben próbálták meg tovább élni a hitüket, és a hivatalos hatalom üldöztetésének is ki voltak téve azok, akik fölismerték Krisztusban az egyetlen imádandó Istent, és semmiféle földi hatalmasságot nem voltak hajlandók imádni, őket Istenként tisztelni. A korai kereszténység első, sokszor keserű tapasztalata csendül vissza ezekben a sorokban, amikor Péter nagyon reálisan, nagyon valóságosan azt mondja, igen, ezzel együtt kell élnetek. Ez várható volt. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Ezzel bíztatja, ezzel erősíti övéit Péter apostol, hogy nehogy elveszítsék a hitüket, hogy nehogy visszaforduljanak az úton, hogy nehogy azt higgyék, hogy mindaz az érték, mindaz a jövőkép, az a perspektíva, amit a Krisztusban való hit eléjük adott, az valami megbukott földi szebb jövő, és már nem érdemes benne hinni, nem érdemes követni. Azt lehet mondani, hogy a keresztény lélek emberek, a keresztény közösségek tagjainak teljes spektrumát átfogta ez a fajta csalódottság, vagy csodálkozás, vagy meglepettség, ami az üldöztetések miatt volt. Hiszen akik pogány környezetből jöttek, akik úgy gondolták, hogy most valami olyan találkozásban van részük, amely őket áthelyezi az isteni, a természet fölötti szférába, ők végre megtalálják azt, amit sok-sok tévúton keresztül kerestek, a teljes megnyugvást, a békességet, a harmóniát önmagukkal és a világgal, ők úgy érezték, hogy valami még itt sem teljes. Hiszen nem változott semmi. Maradtak a betegségek, maradtak a gondok, sőt, fölzárkózott még az, hogy ferde szemmel néznek őrájuk és közösségeikre. A zsidó gyökerűek, akik az Ószövetség népéből kiválva ismerték föl Krisztusban a messiást. Talán még ott csengett fülükben a tanítás, a viszonzás teológiának a tanítása, az istenfélő, az a kegyes, az egészséges, az gazdag, annak az élete rendben van. Hát mi történt akkor? Mi az, ami most nincs a helyén? A keresztény gyülekezetek, a keresztény gyülekezetek tagságának, az első kereszténység teljes spektrumának a során ott volt talán a csalódás, ott volt a kétely, ott volt a lázadás. Ez miért így van? És Péter apostol megmagyarázza számukra, hogy mi ennek az oka. Más lélek lakik bennetek, más értékrendet vallotok, más értékrend a szívetek közepe, más az, ami szerinti látjátok a világot. Az Isten országa nem e világ, és az Isten országának polgárai sokszor e világ polgárainak szemében idegenek, ellenségesek. Igazában nem a személyek, nem a keresztényné lett embereknek a személyisége, az emberi valósága lett ellenségessé, hanem az az elv, az az életfolytatás, az a fajta világlátás, ami gyökeresen eltér attól, amit azok követnek, azok látnak, akik nem ebben élnek. Az üldözésnek, a nehézségeknek, a gondoknak ez áll a hátterében. Az Isten országa érkezett el a maga győzelmeivel, a maga gyűlöletet legyőző szeretetével, az eddigi értékrendet fejére állító, feje tetejére állító mi voltával. És ezt nehezen fogadja be a világ, nehezen tudja megemészteni, nehezen tudja megérteni. Miért így élnek, miért így gondolkodnak, miért így hisznek, miért így vallanak magukról és az életről ezek az úgynevezett keresztjének. Ez a kérdés feszül ott az emberekben, a gyülekezeten kívül és a gyülekezeten belül. És mindaz, ami ebből konfliktusként felnövekszik, az a mindennapi átélése annak, hogy a keresztény közösség nem a szíve csücske, nem a kedvence az őket körülvevő világnak. Nem változik meg egy csapásra a mindennapi problémákat hordozó életük. Nem lesz valamiféle földi paradicsom, valamiféle Kánaán a keresztény közösségnek az élete, a hozzá tartozóknak az élete. Valahol máshol kell keresni a jót, a kiteljesedést, a békességet, a harmóniát. És amikor az új esztendő első vasárnapján az ünnepi időszak lassan a hétköznapok felé fordítja a tekintetünket, amikor talán újévi elhatározásaink, talán hitben is megfogalmazott elszánásunk is még ott duzzad, ott van bennünk erős és teljes mindenféle elhatározással, gondolattal, odaszánással, akkor jó ezt figyelmeztetésül kapnunk, amit Péter az első keresztényeknek mond. Nekünk, mai keresztényeknek is szól az üzenet. Az Isten országa ma is idegen ebben a világban. Az Isten országa sokszor ma is irritálja azokat, akik nem az Isten országa szerinti értékrendet vallják. Az Isten országa egy más terület, egy más territórium, mint amiben azok mozognak, akik még ezt nem tudták elfogadni. És nekünk ebben a különleges együttélésben, ebben a különleges kettősségben kell élnünk majd a hétköznapjainkat. Nekünk így kell megélnünk a családunkban, a munkahelyünkben, a gyülekezetünkben, az egész való életünkben a mindennapjainkat. Hogy belül valami más diktál, mint amit kívülről diktálnának. Hogy a szívből valami más fakad, mint amit a világ szellemi agytröztjei próbálnak ráerőltetni a világra. Hogy a mi gondolataink, a mi jövőképünk, a mi látásunk egészen máshogy látja a kibontakozást, mint azok, akik megpróbálják elmagyarázni nekünk, hogy mi a kibontakozásnak az egyetlen lehetséges útja. Ezzel a kettősséggel, ezzel a világban való élettel, ezzel a furcsasággal kell együtt járnunk, és együtt élnünk holnap, holnap után, és az egész előttünk álló 2015-ös esztendő minden hétköznapjában és ünnepében. Nyilván teljesen más a helyzet, mint Péter apostol korában. Nyilván mást jelent az a fajta szenvedés, az a fajta megpróbáltatás, az a fajta értékütközés, mint ami abban a korban volt. De mégis valóság, mégis realitás, amiben ott kell élnünk, amiben meg kell maradnunk, ami próbatételeket ki kell állnunk, és ami hozzá tartozik ahhoz, hogy mi Jézus nevében kezdjük az új esztendőt, hogy mi ő benne kívánunk boldogságot egymásnak, hogy mi ő benne látjuk a kibontakozásnak az útját. És azt lehetne mondani rövid zárlatosan, hogy itt ragadható meg hogy a kereszténység mindig valamiféle életidegen dolog, a kereszténységhez mindig hozzá tartozik valamiféle befelé fordulás, elzárkózás, egy olyan életfelfogás, amiben mindig ott van a szenvedések elviselésének a kicsit szomorodott arca, és ebből kialakul egy lehető legkevésbé sem vonzó kereszténység kép, egyház kép a Krisztus követőknek a legkevésbé sem vonzó közössége. Mert nem arról van szó, hogy a megpróbáltatásnak, a nehézségnek, az érték ütközésnek, minden konfliktusának csak a terhét kell látnunk, csak a szomorúságát kell magunkra vennünk, csak a keresztjét kell hordoznunk. Hanem azt lehet mondani, hogy ez az életmód egy küzdelem, egy harc, amiben igenis vannak győzelmek, amiben igenis van kibontakozás, amiben van pozitívum, aminek van sokszor eredménye. Mert lám a kereszténység nem maradt meg Péter apostol, Pál és János kicsin gyülekezeteiben, hanem 2000 évet túlélve szélese világon hirdetik az evangéliumot, és milliárdos nagyságrendű azon emberek száma, akik szívükben Krisztust követve keresztjének nagy családjához tartoznak. Csak tudni kell azt, hogy nem diadalmenet, nem sima ügy, nem göröngy és buktatómentes út az élet azért, mert a Krisztushoz tartozunk, és nem lehet bedobnunk a törül között az első próbatételnél. Nem lehet magunkba roskadni és neki keseredni azért, mert nehéz megtartani és megvallani a Krisztus követésünket, az Istenbe vetett hitünket. Péter apostol egyenesen azt mondja, boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Kemény szavak ezek, nehéz szavak ezek. Mégis ott hordozzák nagyon világosan és nagyon érthetően azt a fajta lehetőséget, amivel egy indikátort kapunk a kezünkbe, egy jelzőt arra nézve, hogy jól csináljuk-e a dolgunkat. Mert hogyha ott van körülöttünk az ellenségnek, az ős ellenségnek a támadása, ami nagyon sokféle arcot tud magára ölteni, ami nagyon sokféle formában tud támadni. Ha ott van a mi munkánk, a mi szolgálatunk, a mi életünk körül az a fajta hitharc, ami állandóan éberséget igényel és éberségre sarkal, akkor higgyétek el, akkor jól csináljuk. Egyszerűre fordítva a szót, a sátánnak semmi érdeke nem fűződik ahhoz, hogy egy olyan nagy meleg testpedő közösségben kavarjon, ahol semmi nem történik. Az rá nem jelent veszélyt. A sátánnak nem érdeke, hogy egy olyan családba vagy egy olyan munkahelyen verjen éket ember és ember közé, ahol egyébként is ott van az ék, és nem tudják földolgozni a Krisztus értékrendje, az Isten rendjének követése szerint. Ott kell bomlasztani, ahol épül az egység. Ahol az élő kövek temploma, a lelki kövek egyháza épül, ott kell befurakodnia annak, aki szeretné ezt lebontani, a nagy szétdobálónak, az ős ellenségnek. Hogyha valahol szól az élet igéje, ha valahol a dicsőség lelke árad, ha valahol az Isten lelke formálja át a szíveket, ott lehet észrevenni azt, hogy akik azt látják, akik kapcsolatba kerülnek vele, és egyenlőre még nem a keresésnek és a rátalálásnak, hanem az ellenségességnek az indítatásával vannak, hogy meg kell küzdenünk a hitharcokat, meg kell küzdenünk a mindennapi fennmaradásunk küzdelmeit, meg kell küzdenünk, hogy megmaradjon a hitünk, hogy ne veszítsük el a reménységünket. Próbatétel csak ott van, ahol Krisztus van. Próbatétel csak ott van, ahol az Isten lelke van. Azt mondja az apostol, ne úgy szenvedjetek, mint akik megérdemlitek a büntetést. Ahogyan mondja, ne úgy szenvedjetek, mint gyilkos, mint tolvaj, gonosztevő, vagy más dolgába avatkozó. Mert hogyha azért viselitek annak minden terhét, minden felelősségét, minden nyűgét, a lelkiismeret mardosását, hát legyen, úgy kell nektek. Miért vagytok gyilkosok, tolvajok, más dolgába avatkozók? De hogyha csak azért küzdötök, csak azért van harcotok, mert az Isten lelke által, az Isten országának polgáraiként, az Isten értékrendjében akarjátok élni az életet, akkor tudjátok azt, hogy ezért nem kell szégyenkezni, hanem ez az Isten nevének a jele, ez az ő eljövendő dicsőségének a megnyilvánulása. Ismét mondom, nem lehet összevetni a 2000 esztendővel ezelőtti kereszténység és világ viszonyát a mai kereszténység és világ viszonyával. Van, ami akkor volt durvább, nehezebb, van, ami most durvább és nehezebb. Lehet, hogy akkor direkt volt, fizikai, és rögtön látható az ellenség, lehet, hogy most sokkal alattomosabb, sokkal sunyibb, és úgy kúszik be az életébe a keresztény közösségnek, a keresztény embernek, hogy már csak akkor veszi észre, mikor már a farkas bent van a házban. Minden kornak, minden keresztény évtizednek, évszázadnak, korszaknak megvan a maga harcmodora. Megvan a maga szüksége, hogy éber legyen a keresztény ember, a keresztény közösség, hogy hogy maradhat meg a Krisztus útján. Egy dolog azonban soha nem változik. Hogy ebben a küzdelemben, ebben a harcban, ami az evangélium hirdetésében, az evangélium belső megerősítésében, az emberek felé forduló jó akaratban mindennap megnyilvánul. Soha nem veszítjük el legnagyobb társunkat, az Úr Jézus Krisztust, az ő lelkét, aki minden napon mellettünk van, hogy próbatételeinket megálljuk, hogy hitünkben megmaradjunk, hogy ne veszítsük el a reménységünket akkor, amikor látjuk, hogy e világ az Isten országával ellenségeskedésben van. És hogyha így járjuk a hétköznapjainkat, ha így élünk, akkor bizony a győzelmeink, a megmaradásunk, a megtartásunk sokkal nagyobb örömöt ad, mint rövidtávú, földi, világi örömök, amiket pillanatnyilag pozitívumként, értékként adnak az emberek elé. Sokkal nagyobb öröm, sokkal nagyobb boldogság belső emberi tartásunkat megőrizni, mint gerincet törve, meghajlítva valamiféle ranglétrákon és vagyoni lépcsőkön előre lépkedni. Sokkal nagyobb öröm látni az embereknek, rajtunk kívülálló, rászoruló embereknek arcán a boldogságot, a gyógyulásnak, a felé fordulásnak az örömét, mint abban pöffeszkedni, hogy nekünk személyesen, magunknak mindenünk megvan. Ezek a győzelmek, ezek az értékek, ezek az élmények sokkal többet jelentenek a boldogságunk, a jövőnk, a békességünk, külső és belső harmóniánk szempontjából, mint amit pillanatnyilag boldogságnak, békességforrásnak, a harmónia forrásának tartanak és mondanak. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatású támad köztetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy dicsősége megjelenésekor is újongva örüljetek. Mert egyszer minden igazság nyilvánvalóvá lesz. Egyszer minden világossá lesz. Minden szem látni fogja egy örök új esztendőben, egy új világkorszak kezdetén, az Isten országa kiteljesedésének kezdetén, hogy mi az igaz, és mi a hamis, mi a jó, és mi a rossz, mi a dicsőséges, és mi a gyalázatos, mi a maradandó, és mi az, ami megemésztetik a mulandóságban a pillanat tört része alatt. És akkor egészen nyilvánvalóvá válik, hogy minden küzdelem, minden hitharc, minden próba, kiállás értelmes volt, mert akik már most meglátjuk, hogy mi a jó, mi az igaz, mi a dicsőséges, mi az örökkévaló, és ahhoz igazítjuk új évünket, ahhoz igazítjuk megújult életünket, akkor mi már most egy kicsit, mint a megnyílt égen át belelátunk az eljövendő Isten országába. Mi ezt a világot is már egy kicsit az Isten országának a perspektíváján keresztül látjuk. Mi már ebben a világban is ott látjuk számos ember által ugyan elrontott, de nagyszerűsége ellenére a kibontakozásnak, az újjáteremtésnek a boldogságát. És egész más így elvégezni a mindennapi munkát, egész más így ránézni a családtagra, egész más így szembenézni a mulandósággal, és egészen más így boldogságot, békességet és harmóniát találni a Krisztus szeretetében. Kedves testvérek, az új esztendő első vasárnapja Péter apostol bíztatásával, egy korai keresztényeknek szóló bíztatásával úgy indít bennünket az előttünk álló útra, mint akik tudhatják és vallhatják, hogy az Isten akarata, ami érvényesülni fog, ami be fog teljesedni, és ami a végére fog érni, és el fogja hozni mindazt, amit megígért, és amit eltervezett ennek a világnak. És mi ebbe az akaratba belesimulva, ebben az életben, ebben a korszakban, ebben az országban, ebben a gyülekezetben helyet és küldetést kapva kell, hogy járjunk. Nem mi fogjuk a beteljesedést kimunkálni, de a beteljesedés felé való úton mi munkáljuk ki, hogy az utat boldogság, békesség, harmónia, Krisztusba vetett hit, a másik ember fölemelése, alázat, szeretet, példamutatás szegélyezi, vagy valami egészen keserű módon kell végig élnünk az életünket. Ez előbbi rajtunk múlik. A beteljesedés, az örök új esztendő pedig jön, feltartóztathatatlanul. Csak az a nem mindegy, hogy amikor annak kapujába majd odaállunk, mikor kitelik földi esztendőnk, földi időnk, akkor meglátjuk-e azt a maga teljességében, amit itt már töredékesen megpróbáltunk megvalósítani. Ez próbatételeink kiállásának a mikéntje, a miértje, az oka és a célja. És így legyen, kívánom, próbás új esztendőnk. Azért, hogy hitünk erősödjön. Nem rosszat, nem tragédiát, nem kellemetlenséget kívánok, hanem a hitünknek az erejét, amely fel tud dolgozni mindent, szépet és csúnyát, jót és rosszat, és mindent a Krisztus kezébe tud letenni. Hogy tudjuk élni és énekelni, mondani és vallani életünkkel, hogy mit Isten tesz, mind jó nekem. Mert a legjobbat már megtette, amikor megtestesült Betlehemben, amikor szenvedett a Golgotán, és amikor legyőzte a halált húsvét hajnalán. Mindent megkaptunk. Legyen ez tehát, amin keresztül látjuk a holnapot, legyen ez erőnk a próbatételek megállásában, és ismerjük fel életünk minden rezdülésében az ő jóságát, az ő akaratát, az ő vezetését, ami az örök új esztendő, az Isten örök, diadalmas országa felé vezet. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy szereteteddel kísérsz bennünket életünk minden napján. Add, hogy a nehézség, a szenvedés ne tántorítson el, a jó, az öröm, a fényes napok ne tegyenek elbizakodottá és gőgössé. Add, hogy minden pillanat megmutassa a te nagyságodat. Add, hogy mindig fölismerjük a te akaratodat, és add, hogy ebbe belesimulva, ebbe bízva a tieid lehessünk, mint mulandó gyermekeid itt, és mint örök életre virradó, örök gyülekezeted, oda át az örök új esztendőben, Jézus Krisztusért. Amen.